Kedves testvérek, nagy örömmel készültem, hogy bizonyságot tehessek közöttetek. Elmondom őszintén azt, hogy az első gondolatom akkor támadt, amikor a Szentlélek szemináriumon, amin én is részt vettem néhány református testvéremmel együtt, minden vasárnap délután 4-től 6-ig volt ez Sárbogárdon a katolikus plébánián, és a szemináriumnak az egyik alkalmával kihirdették, hogy szeretnék, ha mindenki életgyónást végezne, mielőtt befejeződik a szeminárium. És akkor már tudtam, hogy én ide hivatalos vagyok, és akkor az jutott eszembe, hogy itt most én nekem nem egy életgyónást kell nyilvánosság előtt tennem, hanem egy életbizonyságtételt kell elmondanom Krisztus kegyelméről és szeretetéről az én életemben. Kicsit küszködtem ezzel a feladattal, mert úgy éreztem, hogy nekem valóban az Úr Jézusról kell bizonyságot tennem, és nem a magam életét elmesélgetnem, a 73 évet, amit Isten kegyelméből eddig megélhettem. És ma reggel Isten nagyon megerősített, mert elolvasva Péter apostol második levele első részét, mindjárt felolvasom ti néktek, bátorítást kaptam, hogy elmondjam mindazt, amiről Péter apostol itt tanácsolja a szenteket, hogy hogyan követhetik igazán Jézust az ő életükbe. Teszel velem a szemüveget, mert csak úgy tudok olvasni. A Péter első illetve Péter apostol második leveléből olvassuk ezeket a részeket. Teljes igyekezetet fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudomány, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hibalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Ahogy végigolvastam reggel ezeket a sorokat, szinte szóról szóra ebben a sorrendben történt az Úr Jézus munkálkodása az én életemben, és erről szeretnék most röviden tanúságot tenni. Hívő szülők gyermeke vagyok, itt születtem Budapesten, a Bakács téren, 1924. május 22-én. Csodálatos emléke édesanyámnak az, hogy nagyon nehéz szülése volt, és nem sírtam fel, mikor megszülettem, hanem bizony orvosi segítségre volt szükségem, hideg vízre, meleg vízre, ahogy szokták ilyenkor a doktorok az elhalt csecsemőket életre hozni. Úgyhogy megszülettem, és még egyszer megszülettem, aztán még egyszer megszülettem. Úgyhogy én sokszor születtem életemben, de ezek a újból való születések mind nagy kegyelmei voltak Istennek. Édesapám budapesti református lelkipásztor és esperes volt itt, ő volt a budapesti református egyháznegye első esperese. Édesanyám pedig erdélyi származású volt, és így a családomban van egy katolikus ág. A nagyapám Csíki Székely katolikus családból származott, ahol az volt a hagyomány, hogy az első gyerek az mindig pap lett, a második gyerek katonatiszt. De a nagyapám bár első gyerek volt, és elkezdte Gyulafehérváron a kispapságot, mikor meghalt édesanyja, akkor úgy kispapi ruhába eljött Pestre jelentkezni a Ludovikára, mert szíve vágya a katonasság volt, megtörte a családi hagyomány. De sokszor szoktunk édesanyámmal beszélgetni a kegyességünkről, és mondtuk, hogy ez nem annyira református kegyesség, ez a nagyon kitartó, hűséges templomba járás és napi bibliaolvasás, hanem ez inkább a katolikusokra jellemző, valamit hoztunk a székelyeknek a hűségéből a katolikus egyház iránt, vagyis az anyaszent egyház iránt. Hívő családban nőttem fel, és hogy így mondjam, egy nagyon jó kislány voltam. Én voltam a legidősebb, a testvéreim között öten vagyunk testvérek. És csak így tudom magamat jellemezni, hogy egy nagyon csendes, jól nevelt, jó kislány voltam. És az első megrázkodtatás akkor ért engem, amikor 12 éves koromban egy skót evangélista jött Magyarországra, és a Tatterzálba tartott evangelizációt, aztán a mi templomunkba is, és ott nem volt szó másról, mint megtérésről. Nekem most is megvan az a 12 éves kislánykori naplom, amiben a következőket írtam be. Mit gondol ez a skót futballista? Azt hiszi, hogy mi még mindig nyereg alatt fújítjuk a húst. Minden esetre én soha se fogok megtérni. Gyerekes írásommal ez volt beleírva a fizetembe. És valóban így gondoltam, hogy hát minden jó, kitűnő tanuló vagyok, minden bibliaversenyt megnyerek, minden énekversenyt megnyerek, én vagyok az Eszteres bácsi legjobb kisleánykája, szép fehér mastis hajammal és fehér köténkémmel, és készséges vagyok, és jómodorú, és illendő. Hát tér kellene én nekem megtérni. Hát én minden nap kezembe veszem a Bibliát, kívülről tudom az énekeket. Nagyon sokáig ringatoztam én ebben a szép álomban, hogy nekem nem kell megtérni, sőt egy kicsit valahogy a szívem mélyén haragba voltam Istennel, mert közben azt történt, hogyha valami hibát elkövettem, különösen a hazugság volt a gyenge pontom, mert ugye az nem történhetett elő, hogy én nekem valaki rossz jegyet adjon az iskolába, vagy valaki megszidjon engem valami lustaság miatt, és ilyenkor ki kellett valahogy menteni magamat, és legtöbbször egy hazugsággal mentettem. Életem egyik legmegrendítőbb gyerekkori emléke, áldom ma is a drága tanítónénimet, a Bodolai Rózsikát, aki mikor egyszer felszólított, hogy olvassam fel az otthon megírt dolgozatomat, én pedig bizony elfelejtettem megírni, az üres lapról kezdtem felolvasni a dolgozatot. És ő kihívott, hogy édesem, te nem szoktál ilyen akadozva olvasni, mutasd csak azt a dolgozatot. És úgy szépen fehér harisnyásan és fehér köténkében letérdeltetett a dobogóra, a legrosszabb fiú mellé, a Sebők Jóska mellé, ide tartozol, és én mélyen meg voltam sértve, hogy igazán, hát miért kellett ezért ilyen nagy büntetést adni, de áldom Rózsita nénit, hogy ő a méltó büntetést adta egy hasik kislánynak, hogyha ő a lelkész lánya is volt, és nem kivételezett velem. De ilyen kisebb és nagyobb hazugságok mind jobban és jobban előfordultak az életemben, mert ahogy nehezedett a középiskolás élet, mind többet kellett kivágnom magamat a slamasztikából. És ekkor kerültem én egy új iskolába, a Bárnadas Református Leány Gimnáziumba, és hadd mondjam azt, hogy én egy olyan évbe kerültem, és egy olyan osztályba, ahol valami csodálatos módon Isten egy lelki ébredést kezdett. Mikor én beléptem abba az osztályba, mint új kislány, először is mindenki megrohant, és jobbról-balról megcsokoltak, megöleltek, megszeretgettek, és ez valami különös volt nekem az állami iskola ridegsége után, az a szeretet, ami rám árad. Rögtön versengtek azért, hogy ki mellé üljek a másik iskolába, pedig senki mellé nem akart ülni, a hidegség elárasztott iskolába. Ez már mindjárt felmelegítette a szívemet. De aztán mindjárt meg is rémültem, mert ott a lányok egymás után a megtérésükről beszéltek, bibliát hoztak, elmondták, hogy mi történt velük, elmondták, hogy kinek tettek bizonyságot, kit szerveztek be a Biblia órára, és hát ez neked teljesen új volt. Hát én is olvastam, mint jó református minden nap a Bibliát, megértettem a történetet, de én nekem, hogy szólt volna Isten, ahogy mondta a drága barátnőm, aki mai napig is a legbensőbb barátnőm és lelki testvérem, hogy képzeld, tudod tegnap mennyire el voltam keseredve, és nézd, ma milyen ígét olvastam, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, te ezt pontosan nekem szólt, ezt Isten tudta, hogy nekem most erre van szükségem, hát én ezt nem ismertem, hogy én hozzám beszéljen az Úr, meg hogy én nekem igazán meg kellene térni. De megpróbáltam, mert hát ugye olyan jó kislány voltam, hogy hát mindent, amit mondanak, azt meg kell csinálni, ami jó. De Isten nem szólt hozzám. Nagyon hosszú ideig nem szólt hozzám. Én nagyon-nagyon imádkoztam ezért. Nagyon kértem Isten. De én csak megértettem szépen a történeteket. Megértettem, hogy mi a tanulság belőle, mint egy Ezópusz meséjéből meg lehet érteni, hogy mi a tanulság. Úgy a Bibliából is megértettem a tanulságot, de hogy a személyesen nekem szóljon. Ezt nem. És kezdett megrendülni az én nagyon bősz vallásosságom, és nagyon, nagyon komoly hogy így mondjam, idézőjelbe hittem önmagamban, mert önmagamban hittem. Nem Jézus Krisztusban, Isten fiában, a megváltóban, hanem önmagam jóságában, önmagam vallásosságában. Úgyhogy a végén, testvérek, ezt el tudom mondani, mire 16 éves lettem, teljesen összekavarodott az egész lelki világom. Éreztem, hogy ez a külső vallásosság, ez nekem semmiféle nyugalmat, semmiféle békét, semmiféle biztonságot nem ad, és ugyanakkor nem éreztem azt, amit a többiekből kisugározni éreztem, azt a személyes hitet, azt a személyes kapcsolatot az élő Jézus Krisztussal. És akkor, mint jó református, ugye, aki a predestinációt vallja, hogy vannak, akik üdvösségre vannak rendelve, és vannak, akik kárhozatra, én teljesen eltöltöttem a hónapokon keresztül azt, hogy én el fogok kárhozni. Én úgyis akármit csinálok, én el fogok kárhozni. Fölt és kinevették a togaszeket, és beszaktak, amikor nem sikerült valami úgy, ahogy hát szerette volna ez a kis hívókör megvalósítani az osztálynak az egységét. Hát majd azokkal majd megpróbálom, hogy hát ha úgyis elkárhozom, akkor nekem úgy legalább a világba ki kell élnem magamat. Igen ám, de Isten, aki öröktől fogva hívott és elválasztott, megelégelte a gyötrelmeimet, és azon az estén, amikor utoljára vettem úgy kezembe a Bibliát, hogy na még ma este elolvasom azt az Ézsaiás 43-at, mert azt következett, ezzel kezdődik, hogy ne félj, mert megváltoztalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Abban a pillanatban elárasztott Isten szent lelke, és elkezdtem zokogni, és még most is a bensőmben zokogok azon az örömön, hogy az Úr meglátta ezt a nyomorúságot, és egy vallásos kislányt magához tudott téríteni, de úgy, hogy szinte egyik pillanatról a másik pillanatra egy egészen új világ derült ki előttem, a Jézus Krisztus drága világa, a Jézusnak, a Mesternek, a szerető Mesternek és a barátnak a drága szeretete, kegyelme, a Golgotai keresztnek a titka, ami gyönyörűen el tudtam szavalni versekben, de sohasem értettem meg, hogy Jézus helyettem, éreztem és miattam szenvedett a kereszten, és az én egész jelentelen kis természetemmel együtt magáévá fogadott és eltörölte bűneimet. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy én megtérhettem. És nagyon sajnálok sok vallásos családba felnőtt gyereket, akinek nincs meg ez a személyes élménye és találkozása az Úr Jézus Krisztussal. Hadd mondjam azt, hogy abban a pillanatban még én nem kaptam akkor Istentől erre nézve utasítást vagy vezetést, de egy ének volt a szívemben, amit akkoriban tanultunk, hogy egész életem sem lesz elég, zengnem az Úr dicséretét. Szinte akkor megszületett a szívemben, hogy nem lehet más célja az életemnek, mint az, hogy én Jézus Krisztusnak a szolgáló leánya legyek. Amikor elmondtam a barátnőimnek, hát azok nem akarták elhinni, hogy én nekem meg kellett térnem. Elég zárkozott kislány voltam, és nem nagyon beszéltem a lelki küzdelmeimről. Te neked meg kellett térned, te itt érted, mi azt hittük, hogy te már meg vagy térve, te mindent hozzá tudtál szólni, csak nem tudták, hogy belül még minden elrendezetlen volt az én életemben. Nagyon csodálatos volt különben az a korszak, amikor én fiatal lány voltam, a 18 éves, 19 éves koromig az úgynevezett régió békevilágban éltünk. Igaz, hogy már 7. vagyis hát mostani 3. gimnazista korunkban órák alatt kötöttük a finn katonáknak a csukló melegítőket, de hát a jó meleg tanteremben nevetgélve és élvezve, hogy hát nem veszik most olyan komolyan azt a matek leckét, mert kell kötni a csuklóvédőket a finn katonáknak, mert olyan messze volt a háború és olyan messze volt a sok borzalom, hogy aztán egyszerre, amikor ebbe beleestünk, egyszerre hitünk és meglátszódott, hogy milyen jó volt, hogy előzőleg ez a mi generációnk, legalábbis az én osztályom, ezt így tudom mondani, mert még mai napig is 50 éves találkozunk is volt már,
és ezt tudtuk elmondani, hogy Isten felkészített bennünket a legnehezebb időkre. Először adta a hitet, és aztán azt mondja az apostol, hogy és utána a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedeteket. Hát el tudom mondani, drága testvérek, hogy ahogy nem akartam megtérni, úgy nem tudtam azt, hogy mindjárt azután egy olyan korszakba kerül az életünk, ahol egyszerűen beleállít Isten a jó cselekedeteknek a végzésébe, akár akarjuk, akár nem. Olyan korszak volt ez, amikor azt tudom mondani, hogy ki volt rángatva mindenki arra, hogy a háború kellős közepén, a legborzalmasabb időkben jót cselekedjen. Igaz, hogy Isten készített már engem előzőleg is erre, már 16 éves koromban egy kis gyerekcsoportot vezettem, és akkor ismertem meg Budapestnek azt a szörnyű nyomorát, amiről ugye valahogy így emlékeztek meg a népi íróink, hogy 3 millió kódus országa volt Magyarország. Én egy olyan kerületben laktam, amelyiknek az egyik fele a gazdag gyárosoké, az előkelő nábogoké volt, a másik fele pedig egy nyomortelep volt. És amikor az én két kis testvér, kislányom nem jöttek gyerekistentiszteletre vasárnap reggel, elmentem egy bérházba, és a házmester levezetett engem egy pincébe, egy pince lakásba lakott egy család, 6 gyerekkel. Az egyik ágyban volt az anyuka, apuka, meg a két pici, a másik ágyban a 4 nagyobb, az volt a konyha, az volt a szoba, az volt a minden, az volt a mosókonyha, és az asszony, a Tücs néni azt mondja nekem, hogy kisasszony, azért nem tudnak menni a kislányok gyerekisten tiszteletre, mert egy ruhájuk van, a szombat este kimosom, és vasárnap reggelre még nem szárom, mert tetszik látni, milyen gőzös az a helyiség, csak 2 reggelre, mire iskolába kell őket küldeni. Én emlékszem, hogy zokogva mentem haza, és azt mondtam a testvéreimnek, hogy gyerekek, most azonnal kirámoljuk a szekrényt, és amit csak tudunk, összeszedünk, és visszük a szűz kislányoknak, mert az lehetetlen, hogy ne jöjjenek karácsonyi szereplésre ezek az aranyos, jó énekes kislányok. Igen, ebben a két szélsőségben éltünk, amikor a vasárnapi istentiszteletre minden vasárnap más bundában jelent meg a méltóságos asszony, és ugyanakkor sort álltak a kódusok, mint az első világháború roppantjai, és tartották a markukat az istentisztelet után a fillérekért. Ezt a mai nemzedék már nem ismeri, pedig testvérek, lassan ekkor fogunk menni, és fel kell készülni arra, hogy egy olyan jó cselekedetre két szívet adjon nekünk az Úr Jézus az ő szent lelke által, hogy valóban akár magunkról is lehúzzuk azt a ruhát, hogy rá tudjuk húzni arra, akinek nincsen. Mert az őskereszténység is ezért tudott diadalmas lenni, mert mindenütt köz volt. Erre fel kell készülni az ő nemzedéknek is. Talán ez még egy 10-15 évvel ezelőtt nem így mondtam volna el, de most így kell elmondanom. Aki érti, az érti, hogy mi az Isten üzenete. De volt ennél izgalmasabb és nehezebb időszak, amikor megkezdődött a zsidó üldözés. Hadd mondom el, hogy a mi parókiánkon legalább 5 zsidó család tartózkodott. Az egyik az édesapám dolgozószobájába, a másik a pincébe, a harmadik egy toronyszobába, a negyedik megint a pincének egy másik helyiségébe, úgyhogy állandó félelmek és izgalmak között éltünk, állandó ellenőrzés alatt, de hála az Úrnak, tőlünk senkit nem vittek el. Az egyik legmegrendítőbb élményem az volt, amikor elszaladt egy szomszéd utcabeli kereskedő bácsi, hogy most vitték el a nyilasok a feleségemet, nem tudnak-e valahogy segíteni. Hát akkor volt, mikor már belelöböldözték a zsidókat a Dunába. És a bácsi elment, és mondtuk, hogy más nem tudunk segíteni, hát hogy menjünk éjszaka az utcán, keresztül hajtják a zsidókat, hát mindenkit lelöböldöznek, aki még csak egy szót is szól hozzájuk, és egyszer csak csöngetnek, és megjelenik a néni lihegve, átázott ruhába, és azt mondja, hogy meg tudtam szokni, befogadnak, de jönnek utánam a nyilasok. És azt mondta, édesapám, persze, hogy befogadjuk. Tessék gyorsan levenni a kabátot, ideülni az asztalhoz, és semmit se szólni, majd én fogok beszélni. Három nyilas katona jött be, és mondták, hogy ide szokott be egy asszony, aki nekünk ki kell vinni a Dunához. És azt mondja édesapám, hogy itt csak az én családom ül az asztalnál, és sorba bemutatott, ez a legidősebb lányom, ez a következő, ez a harmadik, ez a fiam, ez a kicsi lányom, 6 éves volt a kisugom, a feleségem testvére, a nagymama és egy óriási család ült a körül. Bocsánatot kérünk, nem akarunk zavarni, és elmentünk. És akkor édesapám azt mondta, hogy most fiam, azonnal elmész és megmondod a Szövérfi bácsinak, hogy itt van a felesége, és itt is marad egész idő alatt, amíg elmúlnak ott a nehéz idő. És megyek ki a sötét utcán, és látom, hogy ott áll az őrszem, és figyel. És akkor dobbant a szívem, hogy menjek, ne menjek, és azt mondtam, Uram, te velem vagy, ez a szegény, öreg, tízbeteg ember, és bele fog halni egy pár óra múlva, ha nem tudja meg, hogy él a felesége. És egyszer csak eltűnt az őrszem, és helyettem biztos vagyok benne, hogy angyali kísérettel mentem a Szomszéd utcába jelenteni a bácsinak, hogy ne féljen, mert él a felesége, és megmaradt. Hát, mint fiatal 18 éves lánynak ez egy óriási élményem volt, de megtapasztaltam, hogy igenis a hit mellé jó cselekedetet is kell gyakorolni. Na, aztán akkor kaptam, az ostrom alatt 50 zsidó gyerek volt nálunk, akiknek a szüleit már korábban elvitték, és árvaházból ott voltak a pincébe az egész Budapest ostroma alatt, amit Pesten költöztünk. És hát persze szegény kis árva gyerekek sírtak, rendetlenkedtek, rosszalkoztak, és akkor azt mondta az egyik diakonisza testvér, ugye az apáca, református apáca, hogy Évike, te iskolát fogsz nekik csinálni. És szépen beültünk az iskola tantermébe, hogyha nem volt éppen légiriadó, és volt ott kérem minden matekóra, számtanóra, énekóra, fográzóra, tornaóra, úgyhogy én nekem nem volt izgalmas az egész ostrom, nem azt figyeltem, hogy most honnan lőnek, most jönnek az oroszok, vagy jönnek a németek, vagy kik jönnek, mert el voltam foglalva a gyerekeimmel, bizonyítványt kellett nekik írni, tízóra iztatni kellett őket, kitalálni, milyen újabb tornagyakorlatot lehet velük csinálni. Na aztán egyszer belázasodtam, bedugtak engem az ágyba, de már másnap mentem, mert rosszalkodtak a gyerekeim, és mentem, hogy csináljam az iskolát, és akkor jött az én drága diakonista testvérem, lelki anyám, aki azt mondta, hogy sose gondoltam volna, hogy ilyen gőgös vagy, én gőgös. Én azt hittem a legnagyobb alázatosságot gyakorolom most, hogy én foglalkozom itt a gyerekekkel, és azt mondja, hogy igen, mert azt hiszed, hogy téged senki nem helyettesíthet, ha nem te csinálod, akkor ott nincs semmi se csinálva. Ezt egy életre megtanultam, hogy helyettesíthető, minden ember, én is helyettesíthető vagyok. De valahogy olyan csodálatos dolog volt abban az időben, hogy Isten alkalmat adott az én gyermekeinek arra, hogy a cselekedetekben ne válogassanak. Én emlékszem rá, hogy amikor vége volt az ostromnak, egyszer csak jöttek a tanácsról, hogy kérik az egyházakat, hogy segítsenek, mert összeszedték az összes utcán kóborló gyerekeket, és bevitték a Rottenbüller utcába egy menhelyre. De hát tetvesek a gyerekek, ruhátlanok a gyerekek, betegek, sebesek, éhesek. Hát volt egy kis lánykörünk. Minden vasárnap délután az volt a foglalkozásunk, hogy kihoztuk a gyerekeket, a mosókonyhánkba befütöttünk, lefürdettük a 20 gyereket, kitetvéztük, felöltöztettük, ruhát vartunk nekik, megetettük őket, visszavittük őket, és én most a fiam beiktatásán tudtam meg, hogy én minden alkalommal Jézusról beszéltem nekik. Igaz, hogy utána a Gerőné is megjött, és Talinról beszélt a gyerekeknek, de akkor már álmosak voltak, és elaludtak. De ezt egy olyas valaki mondta, aki konyhalány volt ott, és most találkoztam vele 50 év után, vagy 43 év után, és ő mondta el, hogy ezt élvezték a konyhások, hogy az Évikének a Jézus meséit, azt nagyon szívesen hallgatták, de a Geró nénél már elaludtak a gyerekek. Ezt csak azért mondom el testvérek, mert nem volt más az az egész időszak, mint a jó cselekvésnek az időszaka. Engem kiküldött a lelkipásztorom a nyugati pályaudvarra, jöttek az erdélyi menekültek minden olyan papír nélkül, amivel igazolhatták volna magukat, és ki kellett tölteni ezeket az igazoló papírokat, a személyazonossági igazolvány helyett. És azt mondta, hogy ne ijedj meg, fogok küldeni embereket, akik nem fogják bemondani az adataikat, és azt tudd meg, hogy azok zsidók, és kitalálod nekik a nevet, kitalálsz valami erdélyi város, vagy falut, hogy hol született, és ráírod a dátumot. Hát én nekem minden nap legalább 5-6 ilyen néma emberem volt, vagy néma asszonyom volt, és találgatnom kellett a jó erdélyi neveket, meg az évszámokat, ugye, hogy a hamis papírokkal ezek a szegény emberek még Budapesten megmenthessék az életüket. Egyel találkoztam, egyszer később, nagyon-nagyon később az utcán Budapesten, és megcsokolt, egy asszony volt, és megcsokolt, és azt mondja, hogy te nem tudod, hogy miért kapod ezt a csokot, de én tudom, én egy zsidó asszony vagyok, és te tudod, hogy mit csináltál, értem. És akkor még nem tudtam, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy na most már tudom, hogy ez volt az, akinek egy hamis papírt kellett adni. És mindezt úgy, hogy hát jártak a csendőrök, a rendőrök, a nyilasok előre-hátra, és soha nem lehetett tudni, hogy mikor és hol történik valami baj. Na aztán hadd mondjam tovább, hogy hogyan folytatódott. Áprilisban, az ostrom után egyszer csak becsöngetnek hozzánk, és kimegyek ajtót nyitni, és egy rongyokba öltözött, kopott, szakállas, de aranykeretes szemüveges férfi azt mondja, Können Sie Deutsch sprechen? És mondom, hogy ja. És azt mondja, hogy egy éjszakára kérnék szállást, holnap hajnalba eltűnök. Aznap este a zongoránkon ez a férfi a leggyönyörűbb Beethoven, Liszt és egyéb darabokat játszott a művészi fokon, nem mondta meg, hogy kicsoda, és másnap az újságban megjelent négy nagy fénykép, én négy, még ott rejtőzködő német tisztet kerestek, és kérik, akik velük találkoztak, adjanak feljelentést. Hát az egyik ő volt. De hát nem adok éjszakai szállást egy ellenségnek. Amikor a zsidót kellett menteni, akkor mentettük a zsidót. Amikor egy német tisztet kellett menteni, akkor megmentettük a német tisztet. Egy év múlva kapunk egy német országi levelező lapot, köszönni a szép koncert lehetőségét és aláírás. És ebből tudtuk, hogy mintha kiderült, hogy valahogy Törökországon keresztül kimenekültek ezek még Budapest ostroma alól. Úgyhogy valahogy belekerültünk a jó cselekedeteknek a nagy forgatagába, egész fiatalon, akaratlanul. De én úgy gondolom, testvérek, hogy Isten minden gyermekével, akit hitre juttat, mindjárt oda kapcsolja a jó cselekedetek lehetőségét, csak ugye kérdés az, hogy vállalom-e vagy nem vállalom, teszem-e vagy nem teszem. Pedig óriási nagy a jutalma, és itt szeretnék arról tanúságot tenni előttetek testvérek, amiről nagyon ritkán szoktam beszélni, de úgy érzem, hogy itt katolikus körben ez nagyobb megértéssel van fogadva, mint talán a mi protestáns köreinkben, mert ugye Jézus mit mond majd az utolsó ítéletkor, hogy beteg voltam és eljöttetek hozzám, éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, börtönben voltam és meglátogattatok, és így tovább. És azt mondják, mikor láttuk, Uram, hogy éhes voltál vagy szomjas voltál? Hát amikor vége volt az ostromnak, ugye egyetlen közlekedési eszköz nem volt, egyetlen híd nem volt, de az élet megindult, és én akkor már teológiai hallgató voltam harmadéves, és azt a feladatot kaptam, hogy az egyik lánygimnáziumban járjak kitanórát tartani, egy órát tartott oda menni, egy órát visszamenni, három órát tartottam délben a gimnáziumban a gyerekeknek kitanórát, De nagyon ki kellett számítani az időt, mert 4 órakor már kiállási tilalom volt, amikor az, ami azt jelentette, hogy Lucán senkit se állítottak meg, az oroszok csak egyszerűen belelőttek. Aki nem volt kapun belül, belelőttek, úgyhogy semmi stop kérdezés semmi. Édesanyám nagyon nehezen engedett el erre a hitanórára, pedig mindig szépen hazaértem, szedtem mindig a lábaimat keresztül a városon, a romokon. De hát égett bennem a vágy, hogyha már jönnek a gyerekek, akkor legyen meg az a hitanóra. És egy alkalommal, akkor borzasztó éhség volt Pesten, az emberek az utcán estek össze és haltak meg az éhségtől, és ilyen nagy közkonyhák voltak, mindenki mehetett naponként egy-egy tál bablevesét. És ment előttem egy rongyokba öltözött ember, és rettenetesen reszketett a keze, vitte a bableves, de már fele ki volt szinte lötyögtetve. És nagyon megszántam azóta szívembe, ez biztos valakinek viszi, de mire odaér, nem lesz belőle semmi. És hirtelen odaálltam mellé, és mondtam, adja ide, hova viszi, elviszem a levest. És erre rám néz egy fiatal embernek az arca, de egy teljesen dúlt, őrült arc, lángoló szemekkel, elkorzult arccal, reszkető kézzel, szóval látszott, hogy egy súlyos beteg, idegbeteg vagy elmebeteg ember. És a rosszul is beszélt, és mutogatott lefelé egy pincébe. És amikor leértem a pincébe, a sarokba, a rongyok között egy öreg néni hörgött, haldoklott már, és akkor mondta, anyám, az anyának vitte azt a bablevest. Hát letérdeltem az öreg néni mellé, és hát amit lehetett, még bele nyomogattam a szájába, de úgy gondolom, hogy szegényként már annak nem használt az a levesse, annyira halálán volt, és akkor rémültem meg, hogy Úristen, én egy fél órát elköltöttem, én nem fogok hazajönni, engem agyonlőnek az oroszok. És akkor jöttem kifelé, gondoltam, megpróbálok futni valahogy, de tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, mert ugye mindig köveken meg omladékokon kellett keresztül menni, de még jobban megijedtem, mikor ez a fiatal ember egyszerűen utánam jött, utánam akart kapni, na, mondom, uram, megőriztél az oroszoktól, most történik itt valami borzalmas dolog velem, és akkor úgy hátrafordultam, és úgy el akartam lökni, hogy menjen vissza, én kitalálok egyedül is, és akkor egyszerre megváltozott az arca, és egy ragyogó Krisztus arc nézett rám, és azt mondta, hogy köszönöm szépen. Sok bokogva tudtam, ez volt az egyetlen ilyen csodálatos mély találkozásom Jézussal, és attól a perctől fogva én nekem a szívemből ki van véve minden undor, ki van véve minden félelem, ki van véve minden megvetés, a nyomorult, a beteg, az idióta, a sánta, vagy akármilyen terhelt beteggel, egy narkóssal, vagy egy alkoholistával, vagy bárkivel szemben, mert azóta is látom ezt az arcot, és tudom, hogy Jézusnak szolgálok, és hálát adok Istennek, hogy ezt még fiatal lánykoromban átélhettem, és nagyon boldog vagyok, hogy ez tölti el a szívemet, bármikor, bármit tehetek, hogy Jézusnak teszem. Annak a Jézusnak, akit leköbdöstek, megmocskoltak, és keresztre feszítettek, én érettem és én helyettem. Na hát, valamit, ennyit a jó cselekedetekről, aztán sokszor később Isten belevitt bennünket sokféle feladatba meg, de ez volt az, amit kaptam akkor az Úrtól, ajándékképpen. A harmadik, amiről Péter apostol beszél, az a tudomány. Nagyon hálás a szívem Istennek azért, hogy nagyon szerettem tanulni. Sőt, mai napig nagyon szeretek tanulni. Úgyhogy mielőtt eljöttem, még 3 Bibliába megnéztem, hogy hogyan is fordítja a Biblia különböző módon ezt, hogy amit Péter apostol is leír, és mindjárt tanultam is belőle valamit. És ha azt mondanák, hogy ma adnak egy ösztöndíjat, hogy tanuljak tovább teológiát, elfogadnám az ösztöndíjat, és szívesen tanulnék teológiát, mert az isteni tudomány, az egy csodálatos tudomány, és Hát Isten fel is használta ezt a tudást, amit adott nekem. A későbbiekben 5 évig voltam, mikor elvégeztem a teológiát, ki Budapesten a Leányszövetségnek, a Református Leányszövetségnek a munkája, missziói munkása. És ez azt jelentette, testvérek, hogy én ismertem, megismertem 5 év alatt egész az akkori egész Budapestet. Úgyhogy nekem mondanak egy utcát, azt most is meg tudom mondani, hogy melyik kerületben van, mert minden gyülekezetben olyan szolgálatot végeztünk, hogy az első héten megismertem a gyülekezetet, a második héten végiglátogattuk az összes konfirmáltakat, akik 2-3 évben konfirmáltak, házakat jártunk, bérházakat, Lesföl. Harmadik héten egy evangelizációs hetet kellett tartanom, negyedik héten a megtértekkel külön csoportba foglalkozni, és ez 1940 héttől 52-ig tartott, egészen addig, amíg lezárták egyik napról a másikra a missziói munkát. Férjemmel együtt elvesztettük az állásunkat, édesapámat akkor kitelepítették Budapestről, megfosztották a lelkészségtől, az esperességtől, mert a kitelepítetteket segélyezték, a gyülekezetek, és hát ennek ő volt a fő szervezője, és legfőképpen azért, mert nem írta alá azt a felajánlást, amit az egyház tett, hogy az állam jobban tudja nevelni a gyermekeket, ezért az egyház lemond az iskoláiról, tehát ilyet ő nem írt alá, és ezért őt megfosztották ettől. Úgyhogy nagyon messzi kerültünk, egy évvel egyszer láttuk csak egymást a szüleimmel, mert mi Dunántúlon voltunk, ők Szabolcsban voltak. Édesapám 3 év múlva aztán meg is halt, és hát ebben a megrázkodtatásba kapott betegségének a következtében ment el 63 éves korában fiatalon. Úgyhogy nekünk pedig hát falura kellett mennünk, pedig Pesten is lakásunk volt, a férjemnek állást kínáltak, ő szerb Bánátba érettségizett, úgyhogy szerb egyetemen, tanszéken kapott volna állást, de hát ő is egy úr szolgálatába kívánt maradni, és így kerültünk vidékre. Sárbogárda, 33 évig voltunk Sárbogárdon lelkészek. De hát nem veszett el a tudomány, mert át kellett adni a gyülekezetnek, a gyerekeknek, akiket hát úgy gyűjtöttem, minden augusztusban végigjártam körülbelül 50 családot, és úgy gyűjtöttük össze a gyerekeket a konfirmációra, mert ugye a hitoktatás mind kevésbé volt lehetséges. De én hálás vagyok Istennek azért a generációért, akiket ezekben a nehéz időkben taníthattuk az ő útjára. Na, a jó cselekedetek után következik a tudomány, a tudomány után a tűrés, ugye? Mi van? Azt hiszem az van. A tűrés, a béketűrés. Hát ezt is meg kellett tanulni az elmúlt 40 esztendőben, a béketűrés. Sokféle vonalon, mindenféle vonalon. Először abban, hogy egy szép budapesti, kényelmes lakásból lekerültünk egy olyan falusi parókiára, ahol 100 méterről kellett hordani minden ivóvizet, minden mosáshoz való vizet. Első évben még villanyunk sem volt jóformán, faskályhákkal fütyögettünk, ahogy lehetett, sorba álltunk tüzelőért, sorba álltunk kenyérért, és hát ezen a parókián 7 gyermekünk született, 6 fiú, 1 leány, akiknek meg kellett tapasztalni, hogy elég kisfiam, hogy van egy iskolai ruhád, meg van egy itthoni, és van egy vasárnapi, aztán slúc. És vacsora vagy zsíros kenyér, vagy lekváros kenyér, slúc. De hát soha életükben nem mondták azt, hogy milyen borzasztó volt otthon, hanem mindig azt mondták, hogy milyen jó volt otthon, és bárcsak most is így lenne. De hát azért egy édesapának, meg édesanyának azért a háttérben volt sokszor béketűrésre és türelemre szüksége, hogy elhordozza ezeket a problémákat és nehézségeket. Bár hát ugye ilyen csodálatos dolgok is voltak, hogy egyszer ír egy taknén nekem a felvidékről, hogy Évikén nem tudok cipőt húzni a gyerekeimre, ott is volt a 8 gyerek. Milyen jó, hogy délelőtt jár az egyik, délután a másik, és akkor cserélik a cipőket. Na mondom, hát én ennek a Marikának muszáj egy csomagot összeszedjek,
az Uram kétségbe esetten áll, azt mondják, minek küldöd el ezt a cipőt, hát ez még jó lesz a Pistának, vagy minek küldöd el ezt a pulóvert, ez még jó lesz, mert mondom, apa meglátott, három csomagot fogunk ehelyett kapni. Hát ezt csak úgy mondtam. Nem, néhány két múlva jön a postás az utcán, azt mondja, megtisztelető, két csomag szállító van itt Hollandiában. Hát mondja, nem három, mert a feleség az három. Hát ugye, jaj, bocsánat, három. Valami ékekülésnek csodálatos gyümölcsei vannak, amikor az ember valóban elfogadja a helyzetét, akkor Isten maga veszi kezébe a dolgokat. Hadd mondjam még azt el, hogy hogyan lett nekünk két gyermekünk, minden külső és belső nehézség és körülmény ellenére. Ennek is egy nagyszerű története van. Mikor én egész fiatal lány voltam, éppen elvégeztem a teológiát, tartottuk az első lánykonferenciát, Tahiga konferencia telepen. Most lesz az arany konferenciánk, és még sokan élünk ebből a társaságból, össze fogunk jönni tavasszal Tahiba. És emlékszem, hogy egy fiatal papné barátnőmet is meghívtuk fél évvel együtt, hogy tartson igemagyarázatot. De nem tudott eljönni, mert egy nagy műtéten esett keresztül, és amikor kijött mégis meglátogatni, hogy hirtelen trombózist kapott, és ott kellett szállítani se lehetett, ott kellett neki feküdni. És hát én komolyan elbeszélgettem vele, és azt mondta nekem, hogy tudod, amikor megtudtam, hogy 27 évesen az egész méhemet ki kell venni, és nekem többet gyermekem nem lehet, akkor hát rettenetesen elkeseredtem, hogy ilyen fiatalon tönkrement az egész életem, és azt mondta Isten nekem csendesen, hogy fiam, nem azt mondtad, hogy neked két gyerek elég, aztán slussz, többet nem kell, mert énekesnő akartál lenni. És akkor hát ez az asszony azt mondta, hogy hát Uram, igazad van, és hát ha én nem akarom vállalni a több gyermeket, akkor valóban miért van szükségem nekem egy bölcsőre, amiben a gyermeknek meg kell fogadni, és meg kell tölteni az első idejét az életbe. És akkor elmondta azt is, hogy ment a műtétre, és reggel ezt az igét olvasta, újjong te meddő, ki nem szültél, mert többek az elhagyottnak gyermekei, mint az anyától szülött gyermekek. És ebből az asszonyból végkésőbb New York-i református papné lett, és egy csomó öreg, régi vallásos nénit vezetett el Jézushoz, és ezek mind hitben haltak meg, és írta nekem a leveleket, hogy már a Pani néni is megtért. Házokban laktak, mi vezetők, a lányok már a házban laktak, de szalmán aludtak, minden volt, csak szalmán, ez volt az első konferenciák, és letérdeltem, és azt mondtam, hogy Uram, már a szívemet neked adtam, már a kezemet neked adtam, a számat neked adtam, az egész életemet neked adtam. Most átadom magamat, mint leendő édesanyja, hogy annyi gyermeket adjál nekem, amennyit te számtál. És pontosan 7 gyermekünk született, se több, se kevesebb, nem indult, nem kezdődött, nem tettünk érte, és semmit, és eleme se semmit, és egy csodálatos, hálás szívem van, mert mind a 7 gyermekem, hiszem, hogy az Úr élet, mert az első gyermek megszületésekor ezt az igét olvastam, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. És ehhez az ígérethez az Úr hűséges, és még csak egyetlen fiam van, akinek igazán meg kell térni, a többiek már mind az Úréjük. De a tűrés az sok minden másban is adódott. Az egyik fiunk, kisfiunkkal 3 hónapig élethalál közt volt. És amit vissza nem adtam a mennyei atya kezébe, és azt nem mondtam, hogy atyám, a te kezedben jobb helyen van ez a gyermek, mert én bármit teszünk vele, csak rosszabbodik az állapota, akkor egyik pillanatról a másikra visszakaptam, és ma is ő a legegészségesebb gyermek, és soha orvos nem lát. Úgyhogy átéltük ezt a gyümölcsöt is, sőt, talán még ennél is mélyebb és nagyobb gyümölcsöt, amikor az egyik fiunk 6 évvel ezelőtt súlyos iszákos lett egészen rövid időn belül baráti kapcsolatai nyomán, és emberileg szinte lehetetlen volt már orvosilag is az állapota, akkor meglátogatta őt az Úr Jézus, valóban, ahogy ő elmondta, majdnem hasonló látomása volt, mint nekem, és azt mondta, hogy én tudok rajtad segíteni, és szinte egyik óráról a másik órára, 3 év után is, sok szenvedés után megszabadult teljesen az alkoholizmusból, és amikor a legmélyebb állapotban volt, és imádkoztunk érte, akkor az édesapjának volt egy látomása, látta őt papi palástban, református papi palástban, és ezzel vigasztalta őt az Úr, és most már másodéves a teológián, teológusnak tanul, anélkül, hogy ezt mi elmondtuk volna neki, csak akkor mondtuk el, mikor már felvették a teológiára, úgyhogy szóval a béketűrés, a szenvedés hozzátartozik a keresztény élethez, ezt senki nem fogja megspórolni, aki igazán Jézust akarja követni. Hát mit mondjak még, testvérek, még majd most valamit mondok, mennyi idő van? Meddig szabad nekem beszélni? Hát hadd mondom el, hogy hogy jutottunk el a lélekkerességhez, még ezt szeretném elmondani. Megmondom miért, mert kezdettől fogva hiszem, hogy a megtérésemnél a Szentlélek volt az, aki megnyitotta azt az ígét az én számomra. A Szentlélek mindig Jézus volt ez bizonyságot, és a Szentlélek az, aki fel tudja törni a kemény emberi szívet, hogy megértse az Isten szavát. A Szentlélek volt az, aki elhívott az ő szolgálatára. A Szentlélek volt az, aki azt a csodálatos 5 évet adta, amikor szolgálhattunk, azt mi úgy hívjuk reformátusok, hogy az a nagy ébredés ideje. Ez most már történelmileg is így van, hogy a reformáció óta nem volt a mi egyházunkban olyan nagy lelki ébredés, mint abban az 5 évben, 47-től 52-ig. Én emlékszem arra, hogy mentünk faluról faluba, zsúfolt templomokkal, templomokon kívül álltak, komoly bűnbánatok, úgyhogy zokogtak az emberek, nem lehetett például abba hagyni az imaközösséget, spontán imaközösséget, néha másfél órát is tartott, amíg imádkoztak, személyesen imádkoztak az emberek, bűnvallásra jöttek, és egy nagy életváltozás történt életükben, és ma is ez a nemzedék az, amelyik oszlopban református egyháznak, bárhova megy az ember, az idősebb vezetőség között csak olyanok vannak, akiket az ébredés idejében szólított meg az Úr. Szerintem a mi egyházunk, ha nem kapjuk ezt az ébredést, elveszett volna ebben a 40 esztendőben. Ma is azt látjuk, hogy a mag, az irány, az abból az ébredésből maradt meg. És mi akkor, az Uram is evangélista volt, rengeteg gyülekezetbe járt, én is nagyon sok helyen szolgáltam lányok között, Szombathelytől, Debrecenig, meg Miskolctól, Pécsig, úgyhogy mindenütt, ma is, ha megyek, akkor megismerjük egymást régiek, és hát tulajdonképpen ezt a szolgálatot folytattuk a gyülekezetbe is, ahol volt egy kis hívő közösségünk, imaközösségünk, körülbelül 25-30 ember minden kedden együtt imádkozott, és hát egy missziós szolgálatot végeztünk a gyülekezetbe, úgyhogy ma már második nemzedék a hívő fiataloknak, a mi hívő fiataljainknak a 7-8-9-5-7 gyerekes családjai vannak Sárbogárdon, most már drága áldjuk ezt megismerni ezeket a családokat, és összekapcsolódunk még a mai napig is, bár most már mindjúva vagyunk 10 éve. Még csak annyit szeretnék elmondani, hogy akkor, amikor megindult a 60-as években világszerte a Szentlélekben való megújulás, mi erről semmit nem hallottunk. Bár már akkor gépelve jelentek meg, így kézről kézre írások ezekről a szentlélekes megújulásokról Indonéziában, Németországban, Amerikában, de ezek nem jutottak el igazába véve, amikor már megindult az egyházunkban egy szentlélekes ébredés, először Szabolcsban, aztán Dunatisza közén, aztán nálunk,
egyszerűen abban a nagyon szorított helyzetben és abban a nagyon visszanyomott állapotban, mindenre engedélyt kellett kérni, és semmire nem, az édesapám nem kapott engedélyt egyetlen püspöktől sem arra, hogy a saját unokáját megkeresztelje. Szóval egyszerűen a legterrorisztikusabb dolgok történtek, el lehet képzelni, hogy hát mennyire nem engedték az evangéliumnak a folyását, hát az uram nem kapott engedély, egész Dunántúról ki volt írtva, nem mehetett sehova se evangélium, egy pap nem hívhatta meg őt evangélizációra vagy szolgálatra. Nagyon szükség volt arra, hogy mennyei erőket nyerjünk a kitartáshoz. Tulajdonképpen itt kezdődött az egész Szentlélek után való vágyódásunk, hogy az lehetetlen, hogy az első kereszténység abban a szörnyű visszaszorított helyzetében, a római birodalomban és a zsidóktól való nyomás közben olyan csodálatosan terjedt és olyan csodálatos erővel jutott Jézus evangéliuma tovább. A lélek nagyobb áldásai és erői után vágyakoztunk. És Isten ezt el is kezdte a mi egyházunkban, és mi magunk is éveken keresztül nagyon komolyan imádkoztunk a férjemmel együtt, hogy a lélek nagyobb áldásait és betöltését nyerhessük meg, és ez be is következett, sőt a gyülekezetünknek egy részében is adott az Úr egy Szentlélek által való ébredést. És tulajdonképpen én úgy látom, hogy azért van most az egész világon karizmatikus Szentlélek által való ébredés, mert ahogy bennünket a 47-es ébredés által felkészített a nagyon nehéz időkre Isten, most a Szentlélek erői kiáradásával készít fel a még nehezebb időkre, mert még nehezebb idők jönnek, testvérek. És nem lehet a magunk eszével, a magunk tapasztalataival, a magunk elejével ezeken a nehezebb időkön keresztül nyomni. Már most is mutatkozik ez, mert a múlt az a szellemi hatalom, amely betört most már itt Magyarországra is, olyan irtózatos démoni pusztítás hisz véghez, amit még nem is tudunk most fölmérni és meglátni. Mi már sok tapasztalatunk van ebben, mert ugye sokan járnak hozzánk lelki beszélgetésre és lelki gondozásra, és ez rosszabb egy háborúnál, egy rosszabb egy stalinizmusnál, ez mindennél rosszabb, mert egy hihetetlen erővel egy belső hatalmat vesz az embereken, és megbénítja őket Jézus felé, mert egy romániai börtönben csodálatos dolgokat lehetett átélni hívő embereknek, de ugyanakkor ma egy New Age-es könyv elolvasása nyomán és kipróbálása, az agykontroll és egyedek kipróbálása nyomán teljesen felőrlődik az emberi gondolkozás és az emberi szellemiség és az Istenhez való kapcsolódás. Ezt tudom mondani, mert számtalan ilyen esetünk van már is, és hogyha itt nem leszünk felkészítve a Szentlélek által, akkor a kereszténység soraiba is aratni fog ez a démonikus erő. Úgyhogy nem is a külső szenvedésektől kell annyira félni, hanem ettől a belső démoni erőtől. És éppen ezért azt szeretném csak elmondani, hogy nagyon komolyan kell mindenkinek venni, testvérek, aki a Szentlélek közelébe kerül, hogy a lélek az fel akar készíteni egy szentebb életre, és a lélek fel akar készíteni egy erőteljesebb szolgálatra. Én nagyon hálás vagyok Istennek, most megint csak személyes dolgokat mondok, hálás vagyok Istennek, hogy amikor ő engem elindított, akkor egy dolgot nagyon mélyen a szívembe vésett, hogy milyen fontos az ő szava, az ő igéje. Még erről nem is beszéltem semmit, minden életem, minden nagy eseményét Isten igéjének és Isten szavára cselekedtem. Amit nem tettem Isten szavára, az megsemmisült. Hát erről lehetne, fiatalok között szoktam erről beszélni, milyen nagyon fontos dolog, hogy csak ahhoz menjél férjhez, vagy csak azt a lányt vedd el, akit Isten rendel mellé, nem akit te úgy elgondolsz magadnak.
és hogy én hogy buktam meg az első lépésembe, amikor nem Isten akarata szerint döntöttem, és hogy áldotta meg Isten azt, amit az ő akarata szerint döntöttem, de hát ezt most nem megyek bele. De azt el tudnám sorolni, hogy sorban mindazokat az igéket, amiket a gyermekeim születésekor kaptam, mind a hétnek az igét, kivésettem táblára, ott volt a fejük fölött, a kis ágyuk fölött, úgyhogy amikor ennek a fiamnak most szoktam néha mondani, mert nem zaklatom örökké, hogy nézd, most már csak te vagy hátra, neked kell átadni az életedet. Azt mondja, anyukám, mit izgulsz? Hát az Úr megígért, tehát tudod, hogy és amikor elindult a karizmatikus ébredés, és kerestük, hogy ez valóban az Úrtól van, vagy ez egy valami túlzás, valami szektás dolog, akkor sose felejtem el, amikor azt az igét olvastam, hogy ismét elmegyek hozzátok, hogy másodízben is nyerjetek kegyelmet. És akkor végigolvastam az apostolok cselekedeteit, és akkor láttam, hogy az apostolok újra betöltettek Szentlélekkel, meg újra betöltettek Szentlélekkel. Hát ez nem lehet szektás dolog, hogy Szentlélekkel, és benne van a nyelveken szólás az igé, de hát én, aki úgy ragaszkodtam mindig Isten szavához, hogy jaj, nekem nem mondjon senki semmit, előbb keressük meg, hogy hol van az a Bibliában. Hát ott van. És olyan csodálatos volt, mert igazán, amikor megáldott a testvérek, abban a pillanatban elkezdtem nyelveken énekelni, és eszembe jutott, akkor jutott eszembe, hogy hiszen én ezt az ajándékot akkor kaptam, amikor megtértem, és boldog öröm volt a szívemben, hogy Jézus az én megváltom, és ki vagyok választva örök életre. Felmentem a templomunk orgonájához, és elkezdtem mindenféle énekeket játszani és énekelni. És akkor mondottam magamban, de jó, hogy be volt zárva az ajtó, mert most bejött volna valaki, azt mondta volna, hogy jaj, az esperesnek a lánya megbolondult, valami idegen nyelven ütem énekelget meg minden. És az már 16 éves koromban volt, de senki sem mondta azt, hogy kedvesem, hát nézd, ez a Szentlélek ajándéka, és elaludt bennem. Mikor megáldoztak a testvérek, akkor ugye azt mondom, ez nem így, hát én azt már valamikor csináltam, vagy valamikor volt így, amikor igazi öröm volt a szívembe. Úgyhogy nagyon egyszerűen és nagyon simán mentem keresztül ennek az ajándéknak a megnyerésén, és pár nap múlva ezt olvastam, hogy aki nyelveken imádkozik, az imádkozzék, hogy meg is magyarázza. És ez volt az első kérésem. Uram, hogy ezt fontosnak tartod, és megkaptam, nem úgy, hogy a magamét nem értem, de nem is baj, ezt nem kell érteni, hanem ha közösségben vagyunk, akkor nem mindig, de elég sokszor megadja az Úr, hogyha egy olyan testvér imádkozik nyelveken, akinek az imádsága építi talán a jelenlévőknek a többségét, hogy akkor megkapom belülről a nyelvek magyarázatát is. Aztán egyszer később volt ez a kérése az Úrnak, hogy törekedjetek hasznosabb kegyelmi ajándékokra. Akkor elkezdtem kérni az Urat, hogy Uram, mi az a hasznosabb kegyelmi ajándék? És az Úr azt mutatta, hogy imádkozz a hitért. És nem tudtam, hogy mikor lesz szükségem erre a hitre. Hát abban a 3 évben, amikor a fiunkért küzdöttünk, akkor volt szükségem erre a hitre. És emlékszem rá, hogy valami csodálatos volt, hogy soha egy pillanatra nem tudtam elkeseredni. Egyszerűen lebegtem a vizek felett, csak mi tudom mondani, hogy lélek lebegett a vizek felett. Hazajött, vettem el az állapotba, azt mondtam, nem baj, kisfiam, nincs semmi baj. Az Úr Jézus téged úgy is meg fog szabadítani. Hát még benne vagy, de nem baj, majd ez helyre fog jönni. Ez meg van ígérve, az Isten nem hazudik. Te rendbe fog fiacskán jönni. Kilopt a kószárcámat, nem baj fiacskán, majd aztán még biztos fogod adni nekem. Valami nem érthetetlen, valami érthetetlen dolog, amikor nem lehet más csinálni, csak hinni. És hiszem, hogy ezt minden súlyos esetben meg tudja adni Isten az ő gyermekeinek a Szentlélek által.
Van, aki kapott gyógyítás ajándékot, én nem kaptam gyógyítás ajándékot, imádkoztam betegekért, volt már, hogy a közösséget meghallgatta az Úr, de úgy különösebben nem tapasztaltuk, de amit ad az Úr, abban hát szabad élni, és kell élni, és hogyha többre biztat az Úr, akkor többet is szabad kérni, és többet is el szabad vanni. Na hát nagyon sok mindent mondhatnék, de most már nem mondom meg.
De sok. Azt az igét, amit az elején mondott, a Péter igét, melyik az?
Na és akkor van ott, még azt azért be akartam fejezni, 2 Péter 1, ez egy nagyon fontos dolog, ugye atyafiakhoz való hajlandó,
2 Péter 1,
kezdődik az 5. verssel, Péter 1, 5. vers.
Jó.
Kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandó mértékletességet, na hát ezt megtanultuk. Most tegnap volt egy nagy öröm van bennem, az öcsém meg a húgom 56-ban kimentek Amerikába, és a két másik húgom már meg tudta őket látogatni, de hát én erre sose gondolhattam, hogy én kimehessek, hát egy repülőjegyet fönni tudtam volna megvenni, és tényleg bemondják, hogy ma 65 éven tanulják, mert aztán mondják, hogy ezt csak olyan mese, meg habban, meg nem lesz olyan semmi, de azért én mégis örültem, hogy na hát még talán öregkoromban megláthatom azt az Amerikát, ahol a testvéreim, nem is az Amerikát, hanem a testvéreimet. De nagyon szép az egyik fordításban, hogy a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. És ez azt akarja itt kifejezni az apostol, hogy a hívő testvérek iránti szeretetet, de a hitetlenek iránt, egyáltalán a hitetlenek iránti szeretetet, és hadd mondjam el, hogy öregségükben milyen szolgálatot adott nekünk Isten a férjemmel együtt. Minden évben 2-szer elszoktunk venni Zsibrikre, ez a református egyháznak, a narkos missziójának egy otthona. És azt a szeretetet, amit kaptunk ezek iránt, a narkos fiúk iránt, és ahogy ők szeretnek bennünket, mint öreg papát meg mamát, ebből látszik, hogy valószínűleg ezek a gyerekek azért kerültek a narkó hatalmába, mert nem kapták meg a szülői szeretetet, vagy nagyszülői szeretetet, és hát itt van még ez is megadatik öregségünkre, hogy hát szóval ilyen szerencsétlen gyerekek iránti szeretetet is megkaptuk, úgyhogy állandóan vagy így vágyakozunk, hogy már menjünk, vagy ők hívnak, hogy már jöjjetek, de kiépíti Isten egy gyermeke életében mindazokat a kegyelmeket, amikről hát itt olvastunk.
Nagyon szépen köszönjük. Én nekem lenne egy személyes érdeklődés kérdésem. Ezt sokszor mondtad, hogy te egy igét kaptál.
Igen.
Hogy hogyan megy ez gyakorlatban az igekapás?
Ez úgy megy ez az igekapás, ahogy a legelőször ment, hogy ugye benne voltam abban a súlyos és nehéz problémában, hogy el fogok szárhozni. Mert én csak értem az igét, de nem érzem belőle azt, hogy Isten szól. Tehát ez volt a nagy problémám, hogy én el tudok kárhozni. És most már nem olvasom tovább az igét, mert felesleges, én nekem nem szól az Isten. És ezzel a imádsággal vettem elő a Bibliámat, hogy Istenem, még ma egyszer elolvasom, de félreteszem, mert tudom, hogy én nem lehetek a tiéd, én egy elveszett ember vagyok. És akkor egyszerűen megszólal, olvasom ezt az második versben, ne félj, mert megváltottalak, neveden hittalak téged enyém, vagy egyszerűen összefacsarodott a szívem, elkezdett hullani a könnyem, hogy ilyet csak Isten mondhat egy ilyen nyomorult összetört szívnek, ilyet csak Isten mondhat. Vagy például sose felejtem el, hogy egy nagyon kedves, drága testvérünk eljött hozzánk, egy volt diakonisza testvér, se állása, se otthona, semmije nem volt, hogy ő eljön hozzánk segíteni, akkor már 6 gyerekünk volt. és egy pár hét múlva szegényként látta a nyomort, meg a figyelmet, meg minden, és azt mondta, hogy Évikén nem tudok tovább maradni, elmegyek kántorképzőbe, majd valahol kántor leszek. És akkor hát én rettenetesen elkezdtem sírni, hogy hát ezt is elveszítem, hát, hát még ennyi segítségünk se lesz itt a gyülekezeti munkában, meg minden. Ugye én voltam a kántor, temetésre kellett járni, terhesen, hidegbe, hóba, fagyba, hőségbe énekelni, végig az utcát, ugye a kilométereket végig énekelni, meg minden. És akkor azt olvasom az ügyéből, hogy csak azért ment el tőled ideig, óráig, hogy mint örökké valót kapd őt vissza. Na, hát ezt nem az úr mondta. Egy év múlva visszajött, és 10 évig volt nálunk. Vagy mondok valamit, amikor az iszlám fia megszületett, akkor az Izsaiás könyvéből ez volt az ige, hogy az ő ideje gazdag lesz bölcsességben és tudományban, és az Úr félelme lesz kincse, az ő nevét fogja hirdetni minden népeknek, és így tovább az Izsaiásból ez a 35. rész. És ő mikor elment Debrecenbe a gimnáziumba, akkor ő még úgy ment oda, hogy én református lelkipásztor leszek. Aztán belekeveredett egy jó kis baráti buliba, egy jó kis szekervényes út volt, és akkor hát a szívemben ott volt, hogy most fog érettségit, mi lesz, hát mert nem megy a teológiára, hát az úr megígérte. És mit csináljak? Hát gondoltam magamban, hogy készül a felvételire, hogy az egyetemre fog felvételizni. Egyszer ír egy levelet, hogy anyukám, nincs pénzem, nincs kaján, nincs tiszta ruhám, nagyon kérek valamit kívül, gondoltam magamban, nem tudok én fiam, elmegyek hozzád, megjutam ezeket, de mit mondjak Uram? És aznap ez volt a Sámuel könyvében az ige, küld hozzám a te fiadat. Ugye ezt Saul király mondja Isainak, hogy Dávidot küldje az a király udvarába. Én rögtön értettem, hogy tessék, küld a fiadat az én király udvaromba. Felugrik a padról Debrecen kellős közepén, anyumnak még egyszer erről a lelkészségről beszéltek nekem, én haza sem megyek, én nem akarok lelkész lenni. Jó van, fiam, a postást nem szokták leszívni azért, mert egy nem kedves levelet hoznak. Csak postás vagyok. És egy évig itt volt Pesten, régészet latin szakra akart felvételizni, nagyba tanulta a latint, mi azt hittük, megy a felvételi vizsgára, a felvételi vizsga előtti este hazajött, és azt mondta az apjának, édesapám, 3 évig dacoltam magammal, Istennel, és veletek dacra nem lehet felépíteni az életet, nem írnál egy ajánló levelet a teológiára. Amikor az embernek ilyen tapasztalatai vannak, hogy benne vagyok valamiben, és akkor ilyet csak az Isten mond, ilyet csak az Úr mond. Hát amikor összekapcsolódik a könyv, amikor jön a léleknek az a könyvfakasztó szele, amikor megtapasztalom azt, hogy helyén vagy mondok egy másik dolgot, egyetlen nagy krízis volt az életünkben az Urammal, akkor, amikor hát az rettenetes nehéz időben például ilyen volt, hogy baráti megbeszélés volt nálunk, és volt 4-5 lelkész együtt, és utána Szolnokon 2 lelkészt a rendőrség letartóztatott, és még akkor este, és tudták, hogy hol voltak, és azt is tudták, hogy miről beszéltünk. És börtönbe kerültek, és mi egyfolytában vártuk minden este, hogy mikor jönnek értünk, és mikor viszik el az Uramat. Akkor már 4 gyerekünk volt, és akkor volt az, hogy az egyik öreg néni, egy gazdag néni, egy teljesen magányos néni volt, ránk akarta hagyni a házat eltartási szerződéssel. És az Uram minden nap járt oda etetni a néni disznait, trágyázni, néninek bevásárolni, néninek ügyeit intézni, és egyszerűen nem járt a gyülekezetbe látogatni, nem rámsózta a bibliaórákat, meg stb. Stb. És örökre a Juliska néniről csücsült, mert a Juliska néninek ez van, az van, és létszeres küldje a Juliska néninek ebédet, és én csináltam ugye azt a kis grízes tésztát, meg a bablevest, meg a nem tudom én micsoda, de hát a Juliska néni visszaüzent, hogy a tisztelzes azt mondja, hogy egy csibét vághatna. És hát nagyon nagy volt a meghasonlás, mert én azt mondtam, hogy nem azért vagyunk itt, hogy a Louis Fanin kiszolgáljuk, hanem egy egész gyülekezetet kell itt lelki gondozni. Ő meg azt mondta, hogy te mindig a felegekbe jársz majd, hogyha kirúgnak bennünket a tagságból, mint ahogy egy párszor majdnem a szélén voltunk ennek, akkor hova mész a sok gyerekkel, akkor majd nézheted magadat, hát látod, hogy itt van a lehetőség. Úgyhogy olyan feszültség volt köztünk, amilyen soha se az előtt, se az után. És akkor egy drága testvér, aki valamit sejtett erről, két ítét írt. Az egyik ugye ez volt, hogy cselekedjetek jót mindenekkel, semmit érte nem várván. És ez nekem szólt először, hogy légy szíves, küldjél csak a Juliska nénynek edőbe. És az Imrének azt mondta, hogy semmit érte nem várván. Úgyhogy Ágnákos megmondta a Juliska nénynek, a Juliska néni, majd keresünk valakit, aki gondolta magát, de én nekem a lelki szolgálatot kell végezni. Ha annyira találó volt, hogy én is megkaptam a magamét, mert ugye én nekem már teres voltam, de ő is megkapta magáét. És ennek az eredménye az lett, hogy egy távoli unokahúga oda költözött, és annak az asszony is megtért, a két lánya is megtért, az egyik lánya teológiát is végzett, úgyhogy az egy áldott ház lett végül is, és a Juliska néni is megkapta magát, és a másik pedig az, hogy itt a szegény anyósom meghalt a bánátban, a Nagybecskereken, ugye hát abban az időben semmiféle kapcsolat nem volt Magyarország és Jugoszlávia között hosszú-hosszú évekig. De pont abban az évben egy olyan jó viszony volt, már utána következő évben nem, hogy el lehetett adni ott a házat, áthozhatjuk a pénzt, és itt építhetünk egy kis kívülias otthont, és soha nem mondhatja senki egy gyülekezetben, hogy na ugye kapott egy asszonyért volt itt a Istenünkért, de azért is házat kapott ki. Na, szóval csak az ígére nézve, hogy Én nagyon megszenvedtem, ezt nagyon sokat kellett ezért imádkoznom, hogy szóljon az Úr. De szól az Úr, úgyhogy most is nagyon aranyos volt, mert a Miklós fiamék itt Pesten mind a ketten orvosok, és egy Csepel legvégén egy nyomorú kis panel lakásba szoronganak négyen, és hát most adódott nekik egy lehetőség, hogy vegyenek egy kis házat Budafokon. A férjem teljesen el volt képedve, és azt mondta, hogy hát ez borzalom, hát ebből semmit sem tudnak csinálni, ez még rosszabb lesz, mint ez az előző lakásuk. Persze, hogy nem gondolt arra, hogy a legidősebb fiam egy olyan remek építészmérnök, hogy az úgy kitalálta, hogy mit csináljanak a valaházzal, vagy egy kis palota lesz a végén belőle. És hát szegények, ők is olyan bizonytalanságban voltak, és aznap olvastam a Dávid imádságát, hogy felajánlja, hogy templomot akar az Úrnak építeni, és azt feleli az Úr, hogy az Úr épít neked házat. És mondom, nyugodtan fogjatok hozzá, az Úr épít neked házat. És most már a papa is teljesen elmondanám, mi lesz ebből a palota.